ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domokossal.
Sziasztok! Újra itt a teljes terjedelem, másfél hét kihagyás után. Ezúttal Bántibivel fogunk beszélgetni, de először szolgálati közlemények. Az első, hogy a Nose Pub-on vesszük föl ezt a mai adást. Köszönjük szépen nekik, hogy itt fölvehettük. Mindjárt megmagyarázzuk, hogy miért itt vagyunk, és miért Bántibivel. A második szolgálati közlemény, hogy Haraszti Ádit továbbra is hallhatjátok majd a teljes terjedelemben, igaz?
Már hallottátok.
Már hallottátok, ha minden igaz, ha minden jól ment. És ez így is lesz a továbbiakban is. Mi volt még? Valami szolgálati közlemény? Ja igen, persze, hát az adásokat ne felejtsétek el, hogy mostantól nem Haraszti Ádi YouTube csatornája, hanem a teljes terjedelem sajátján találjátok meg, hogyha picit megörgettek Facebookon, Twitteren, akkor látni fogjátok, hogy ez hol is van pontosan. No, de akkor, hogy miért vagyunk pontosan a Nose Pub-ban, azt röviden meg tudjuk magyarázni. Az Ultra című könyvet Bántibi fordította, és most végre kiadták magyarul is. Egyrészt gratulálunk a fordításhoz, mert azért ez egy elég hosszú és elég bonyolult mű. Másrészt viszont akkor, hát amit az előbb, vagy az imént...
Szóval egy mosószerrel egy... ilyen hosszú könyvet írni, azért ez nem könnyű, főleg fordítani azt, nem?
Szóval így 45 percben, miután átbeszéltétek az egészet, most próbáljuk ezt belesűríteni, nem tudom, negyed órába?
Beszélhetünk róla negyed órát, én éveket tudnék beszélni róla. Sziasztok, köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Ez egy nagyon érdekes könyv szerintem, mert ugyanaz olasz foci szurkolókról szól, de mégsem egészen az olasz foci szurkolókról szól, hanem egy kicsit Olaszországról, az olasz társadalomról, az olasz néplélekről, és arról, hogy egyáltalán mit jelent ultrának lenni, kik ezek az ultrák, mit csinálnak, és hogy mennyivel több az ő szerepük az olasz társadalomban, mint mondjuk az, ami elsőre beugrik az embereknek, hogy bűnözők, és késelnek, és nem tudom, kocsmákat vernek szét. Egy angol fickó, Tobias Jones, aki nagyjából 20 éve Olaszországban él, elég mélyen belásta magát gyakorlatilag szó szerint ebbe a világba, tehát az ultrákkal együtt járt meccsre, elment velük a hétköznapokban megismerni őket, és itt az egészen kicsi kluboktól az egészen nagy klubokig minden és mindenki szóba kerül, és nekem az volt az egyik kedvenc ebben a könyvben, hogy nem ítélkezik, tehát nem... Sem azt nem mondja, hogy igen, ezek bűnözők és söpredék és semmi keresni valójuk a társadalomban és börtönben velük, de nem is emeli őket piedesztárra, tehát nem is mossa ki őket, igen, benne van, valóban történtek egészen komoly tragédiák is. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek nem ilyen kocsmai verekedők, hanem itt tényleg a segélyszolgálatoktól kezdve Afrikába elmentek ételt osztani. Szóval az egy egészen különleges társadalmi réteg, azt gondolom, és egészen sajátos, ami Olaszországban körülveszi az ultramozgalmat, szerintem sehol a világon nincs ehhez hasonló, és ez valóban az olasz társadalom gyökereiben keresendő, és ezt nagyon szépen bemutatja ez a könyv, hogy hogyan alakult ki ez a mozgalom, és hogy mi is ez valójában.
Az első részéhez csak annyi, hogy akkor tisztázzuk a fogalmakat, az én szótáramban ez a három különül nagyon, hogy szurkoló, aki kint van a meccsen szurkol, de nem ultra, mert az ultra az a következő szint, és van a legfelső szint a huligán, amit te is elkülönítettél messzettől. Nézhetjük úgy, hogy a legalsó, igen, honnan figyeljük. A másik viszont, amit akartam kérdezni, és ez már a könyvbemutató közben is eszembe jutott, hogy azon túl, hogy ez az olaszokról szól, azért például a beépített huligánt, vagy a Green Street huligánt sem feltétlenül vádolhatjuk azzal, hogy nagyon véleményt akarna nyilvánítani. Miben tud újat mutatni a könyv?
Szerintem abban, hogy... teljesen más, és ezért is jó, hogy egy angol ember írta, és az angol, elsősorban az angol piacra szánták, hogy szerintem nagyon jól elkülönítő az ultrát az Angliában ismert huligánoktól. Mert az olaszok nem ismerik ezt a fogalmat, és kicsit össze is mossák valóban a világban az ultrát a huligánokkal, nem is minden alap nélkül, mert nyilván tényleg vannak ilyenek, hogy kocsmákat szétvernek, ugye halálesetek történnek mérkőzések környezetében, de az ultrák egészen másról szól az ő létük, nekik ez tényleg egy életforma, tehát ők a csapatukért, a klubjukért élnek, és ez határozza meg a mindennapjaikat. És az olaszoknál nagyon-nagyon erős a helyi kötődés, ők erre használnak is egy szót, a campanilizmot, ami szó szerint azt jelenti, hogy a harangtoronyhoz való kötődés, a legszűkebb pátriájukhoz, tehát egy kisvároshoz, akár egy városrészhez, és ennek a leghatékonyabb kifejezési módja az, hogy kimennek a meccsre és szurkolnak, és igazából ez az ultra létnek a legfontosabb szegmense szerintem.
Van még egy dolog szerintem, ami nagyon sajátossá teszi ezt az olasz ultraközeget, amit a könyvben szerintem nagyon szépen kibont a szerző, hogy Olaszország alapvetően egy viszonylag későn egyesített, egy nagyon diversifikált társadalom, nagyon sokféle rassz, nagyon sokféle náció keveredik az olasz társadalmon belül, akik ugye tudhatjuk akár az általános iskolai tanulmányainkból, hogy állandóan harcban álltak egymással, és ennek valahol nyilván a futball lett az egyik modernkori megjelenítője, a szomszédvárak, ahogyan csatáznak, ahogyan az északi és a déli csapatok összecsapnak egymással, és az ultrák, hát most megint nagyon pejoratív, hogyha azt mondom, hogy ezeknek a seregei, vagy ezeknek a készenlétisei, akik ezt, ahogyan a szó is mutatja, egy kicsit nyilván tűrés határokon és a korlátokon kívül is képviselik ezt az eszmét. De szerintem is az a fontos, amit Tibi mondott itt az előben, hogy az ultra az sokkal több, mint egyszerű futballszurkoló, sokkal több, mint huligán. Ha társadalmi réteget mondtál, de az azért nem teljesen fontos, mert minden társadalmi réteg megjelenik az ultrák között. Itt a Cosenza ultráiról van szó alapvetően, van benne ugyanúgy alkoholista, mint ahogyan ügyvédnő, pap.
Bocs, ez csak egy pillanatra hadd tegyem hozzá, hogy a Cosenza az alapvető szervező ereje a könyvnek. Szóval a Cosenza egy harmad-egyedosztályú klub Olaszországban, és az ő történetüket meséli el. Bocs, hogy...
Lényegében igen, bár rengeteg kikacsintás van, rengeteg olyan dolog van, és nekem ez volt az, ami leginkább megfogott a könyvben, amire már innen Magyarországról, úgyhogy azért nem voltunk túl közel az olasz focihoz, mármint úgy, hogy mondjuk a 80-as években, amikor én a nagyon korai gyerekkoromat éltem, ugye, neked ez furcsán hangozhat, akkor szó nem volt arról, hogy mondjuk néhány európai kupameccs kivételével olasz focit lásson az ember. Aztán a 90-es évektől ez megváltozott, és onnantól kezdve már nagyon sok olyan történet van, nekem, mint az olasz foci nagy szerelmesének, amihez kötődöm személyesen is, és ezeket nagyon érdekes volt újraolvasni egy teljesen más megközelítésből, egy teljesen más olvasatban, mint ahogy akkor átélte az ember. Voltak közöttük olyanok is, amiket már itt munkában ismertem meg, és ez is más színezetet kapott. Például, hogy a Lazio, amikor megnyerte a 2013-os Róma elleni kupadöntőt, amit egyébként én közvetítettem, én akkor nem fedeztem föl, hogy azt az egyik szurkolótábor az Irudici Billinek a pólójában ünnepelte meg a Lációkon.
Igen, egészen...
Hát a játékosok.
Egészen komoly összefonódások vannak nyilván. Szurkolótáborok, ultrák, játékosok, klubvezetés, és egyáltalán tényleg úgy társadalmi réteg az ultra, hogy minden társadalmi rétegben vastagon jelen van. De például igen, ez a 2013-as kupadöntő, ez nekem is beugrott, mert én is dolgoztam annál a meccsnél. Végén volt egy interjú egy olasz újságíróval, amit Bencsik Robi szerkesztő kollégánk szervezett le, és én voltam a szinkron tolmács, de hát nyilván végignéztem a meccset, és hát Lulics gólját szerintem soha nem fogom elfelejteni. De igen,
vannak ezzel egy pár Rómában, mind a kettő oldalon.
Igen, különböző előjellel. De igen, ezért nagyon izgalmas ez a könyv, mert egyrészt bemutatja egy kicsit alulnézetből ezt az ultravilágot, mert azt mindenki látja, hogy nem tudom, mondjuk egy interjúvén, vagy egy ilyen nagyobb derbin tényleg milyen fantasztikus koreográfiákat tudnak meg füstöl az egész stadion, de megmutatja azt, hogy milyen ez a harmadosztályban, ahol tényleg 500-an vannak egy meccsen, de annak az 500 embernek az élete legfontosabb pillanata az a meccs azon a héten, vagy abban a hónapban. És ezért nagyon jó, mert tényleg Tobias Jones, aki a szerző, még az ő neve nem hangzott el, elment ezek közé, a Cosenza ultrák közé, és nem csak a meccsre, hanem elment oda, megnézte, hogy készülnek ezek a koreográfiák, hogy kik ezek az emberek, honnan jönnek, miért ilyen marha fontos nekik ez, hogy ott legyenek a meccsen, hogy megcsinálják ezt a koreográfiát. Elég komoly anyagi áldozatokat is hoznak ezért, tehát tényleg ez az életük. Talán ez foglalja a legjobban össze. És ezzel szemben pedig ott van mondjuk egy Lációs Csibili, amelyik gyakorlatilag, vagy egy Juventusos Drugi, amelyik nagyon komoly gazdasági vállalkozás, és egy franchise tulajdonképpen, abszolút úgy működik, mint egy modern nagyvállalat, iszonyatos pénzeket mozgat meg. Szóval megvan ez a két oldala, és nekem még az volt nagyon érdekes, hogy azt is bemutatja a könyv, hogy változott meg az utóbbi nagyjából két évtizedben az egész olasz labdarúgás világa azáltal, hogy kinyílt, és az egész világon lehet látni olasz foci meccseket. Ennek nyilván van egy olyan vonzat, hogy az üzenetek sokkal több emberhez jutnak el, most akár pozitív, akár negatív üzenetek, illetve hogy rengeteg pénz van ebben, és hogy elindult ez a globalizálódás, amiről már ezerszer beszéltetek ti is, meg velem is, hogy mondjuk egy Juventus meccsen rengeteg esetleg az ázsiai szurkoló, a magyar szurkoló, a mindenféle külföldi szurkoló, és hogy az ultra mozgalmat ez hogyan érinti, mennyire változik tőle, vagy mennyire nem változik tőle?
Hát meg szerintem ami az egyik legdöbbenetesebb dolog, még hogyha az ember gondolkozott is már azon, hogy hát miért néznek ki ugyanúgy mondjuk az egy adott szurkolói csoporthoz tartozó ultrák, tehát hogy el tudjuk azt képzelni, hogy van egy olyan szurkolói csoport, amelyik meghatározza, hogy a tagjai milyen márkájú napszemüvegben, milyen cipőben, milyen márkájú és színű jackiben, milyen cipőfűzővel járhatnak. Nyilván rájöttek ennek az üzleti oldalára is, hogy ha ezeket a termékeket még ráadásul ők is árusítják, akkor ez micsoda biznisz. Csak amikor az ember ezekkel szembesül, én sosem voltam ultra, de nagyon szeretem a focit, meg nagyon szeretem az azt körülvevő közeget, akkor nekem ez sokkoló élmény volt ezt olvasni, meg ezzel szembesülni.
Sokkoló egyben viszont érthető, mert az egész, nem csak az ultra mozgalomnak, az egész szurkolásnak, hogyha pszichológiai síkon nézzük, az a lényege, hogy te egy közösséghez tartozol, ezt az élményt éled meg, hogy egy közösséghez tartozhatsz, és hogyha egy ultra közösségbe tartozol, és ráadásul jó, ez most lehet, hogy pénzügyi megfontolásból szabták ezeket a szabályokat, hogy ezt meg azt lehet csak viselni, de ezáltal még inkább úgy érzed, hogy te egy vagy. És ugye semmi gond azzal a modellel, amit Angliában vagy a legnagyobb kluboknál most már bevezettek, hogy az ultrákat szépen próbálják kiszorítani, viszont ezáltal szerintem egy kicsit kevésbé érzi magát a klubhoz kötődőnek a szurkoló. Neki is jót tesz az, hogyha például a német példa alapján ott lehetnek az ultrák, és az ultrák ugyanúgy énekelnek, ugyanúgy kitalálnak új dalokat, mert mit tudom én, most mondok egy példát, a Manchester Unitednél érződik az, hogy kevésbé van olyan katlan hangulat az Old Traffordon, és azáltal, aki kimegy élőben megnézni, szerintem egy picit csalódik a hangulatban, még akkor is, hogyha 80 ezeres az a stadion. És ez az, ami miatt szintén szerintem nagyon fontos az, hogy az ultramozgalmak azok éljenek, meg legyenek ilyen a közösség leginkább összetartó elemei a stadionban.
Meséltem már itt a teljes terjedelemben a sztorit, de én soha nem mondom meg, amit a kedves nézők meg hallgatók sem. Kint voltam egyszer egy Barcelona-Milán meccsen. Hogy az ultráknak milyen szerepük van a lelátón, az ebből a könyvből is nagyon jól lejön, meg egyébként is szerintem az mindenki nagyjából tudja. Csak az ultrák kezdeményezhet meg szurkolást a stadionon belül. Tehát azért megvan az nyilván az a hierarchia, ami manapság például ezekben a nagy stadionokban a világon nincsen meg. És amikor a Barcelona-Milán bajnokok ligája mérkőzés előtt akkoriban pont a Barszának ez a ilyen számomra meghatározhatatlan ilyen rózsaszínes meze volt, és a bírók egy ilyen színű mezben jöttek ki melegíteni. Hát sokan ugye, mert akkor még volt alapvonali játékvezető a heten, elkezdtek futkározni, és a barcelonai lelátó egyik sarkából felhangzott egy ilyen óriási üdvivágás, azt hitte, hogy a Barcelona játékosok jöttek ki. Tehát ez mondjuk egy ultrákat is tartalmazó stadionban elképzelhetetlen lett volna, lehetetlen lett volna, hogy ez megtörténik. Csak azért mondom ezt a példát, mert szerintem ez nagyon jól érzékelteti azt, hogy mondjuk a kicsit elüzletiesedett modell az annak milyen nem ezek nem mondjam, hogy egy gyerekbetegsége, de milyen hibákkal vagy problémákkal küzdenek.
Ez biztos. Nekem most az ugrott be, 2010-ben voltam először Olaszországban meccsen, egy Inter-Chelsea BL 8-at döntőn, ahol dugig volt a San Siro, és én előtte, hát ugye Magyarországon voltam futballmeccsen, még néhányszor Angliában, és ott tényleg Angliában ez tapasztalható, hogy ott azért hát ilyen színházi hangulat van, egy-egy lelátó részen vannak tényleg szurkolók, akik mondjuk ritmusokat, skandálnak, dalokat énekelnek, de a többiek kultúráltan megnézik a meccset, közben ott elmajszolgatják a kis ennivalójukat, ha gól van, akkor tapsolnak, és aztán hazamennek. És kimentünk a San Siroba, mire beengedték a vendégszurkolókat, én velük voltam, addigra dugig volt tényleg a másik három lelátórész, és egyrészt egy teljes stadion beborító élőkép, ami a San Siroban mondjuk nem egy akármilyen dolog.
Pár ezer négyzetméter, igen.
Igen, és amikor kijöttek a csapatok, akkor úgy hangzott fel az Inter, ugye hosszan megnyomva az it az elején, körülbelül 70 000 torokból, hogy tényleg nem hittem el, hogy ilyen létezik. Valami egészen döbbenetes élmény volt, és valószínűleg az Olaszországban még mindig megvan, mert pár évvel később voltam egy Juve meccsen is már az új stadionban, ahogy ugye szokták mondani, hogy a Juve a leginkább mondjuk globalizált olasz klub, ahol a legtöbb ilyen futballturista van, de ott is ugyanezt éreztem, hogy a 40 000 szurkoló nagy része tényleg, hát ha nem is ultra, de végig szurkolta a meccset, és ilyet nem tapasztaltam máshol, tehát Olaszországban ez még mindenféle globalizáció ellenére szerintem jelen van.
Na még egy dolog, amit itt a bemutató alatt elég sokáig taglaltatok. Egyébként a könyvbemutatót majd föltesszük valahol a hozzászólásba, azt is megnézhetitek, van róla egy felvétel. Szóval, hogy az ultrák nem nézik a meccseket. Ezt azt hiszem, hogy azért, aki volt már olyan meccsen, ahol voltak ultrák, ezen nem lepődik meg, de hogy ennek mekkora szerepe van az egészben, meg mennyire különleges ez szerintetek?
Kicsit szerintem ez sarkítva van a könyvben, mert tényleg egy angol ember valószínűleg nem hitte el, amit lát, hogy emberek háttal állnak a végig a meccsnek. Szerintem ez nem igaz, hogy nem nézik a meccset, de nem az a legfontosabb, hogy mi történik a pályán, hanem tényleg ez, amiről itt szó esett, a közösség, az együvé tartozás, akár a valaki ellen való fellépés, tehát mi mutatjuk, hogy mi nem veletek vagyunk, hanem mi egy zárt közösség vagyunk, és egymásért küzdünk, szurkolunk, kiabálunk, amit éppen kell. Ezért van az, hogy igazából tényleg van olyan ultra, aki szerintem lehet, hogy nem is tudja, hogy éppen mondjuk ki a bal hátvédje a kedvenc csapatának, mert nem azért megy ki, hogy tényleg a futball taktikai szépségeiben gyönyörködjön, hanem azért, hogy kifejezze, hogy igen, ehhez a közösséghez tartozik.
Itt szerintem annyi a nagyon fontos ebben, hogy nem érdekli a foci, vagy nem is szereti a meccset, ugye talán ez a mondat szerepel a könyvben egészen pontosan. Ez azért nem teljesen igaz, mert közben meg ott vannak azok a sztorik, hogy hogyan istenítenek egy-egy játékost, aki több éven keresztül abban a mezben játszik, amit ők egyébként a legfontosabbnak tartanak, meg az összetartozás egyik legfontosabb elejeként emlegetnek, hogy pont a Láció szurkolók hogyan akadályozzák meg, hogy az egyik idójuk Beppe Signori eligazoljon más csapatba, hiába fizetne a Parma csillagászati összegeket érte. Tehát, hogy ezek azért azt mutatják, hogy...
De bocs, ez nem zárja ki azt, hogy legyenek olyanok, akik nem értenek a focihoz. Szóval, hogy lehet, hogy van egy ember a csoportban, aki nézi a meccset, és mondja, hogy figyelj, te, ez a Totti gyerek, ez már itt játszik pár éve, szerintem kitalálhatnánk neki valami kis szurkoló időt, és ezt a többiek átvehetik, ezért csoport, és ezért a közösség a lényeg.
Persze, biztos vannak a csoportban olyanok, akik jobban kötődnek magához a focihoz, de a lényeg az, és szerintem ez is az egyik fő konklúziója, hogy az ultrának igazából valószínűleg nagyon fontos szerintem, hogy mi zajlik a csapat környékén, hogy mi zajlik a pályán, de valószínűleg fontosabb az, ami a leláton történik. És ő azért él, azért készül, azért gyárt koreográfiákat. Már egészen a 40-es évektől kezdve gyönyörűen fel van építve az, hogy hogyan alakult ez ki, tehát hogy a WC papírokból, meg a nem tudom, a papír hulladékból hogyan csináltak konfettit, és hogyan épült erre gyakorlatilag egy komplet iparág aztán a 90-es évektől. Tehát hogy ez nagyon szépen végigkövethető, de azt meg kell érteni, szerintem, hogy ha az ember egyébként volt olasz stadionban, nem is kellett, hogy olaszban legyen, mert ezért Magyarországon is néhány klubnál sokkal kevesebb, nyilván, mint Olaszországban felfedezhetők az ultramozgalomnak. Elég erős megnyilvánulásai Fradinál, az Újpestnél, a Honvédnál
mindenképpen.
Nem biztos, hogy a Csepelet azt az első 10-be belesoroltam volna, mint példát, de lehet. Egyébként ettől függetlenül azt láthatja, hogy nekik tényleg az a leglényegesebb, ami ezt az együvé tartozást, meg ezt az ultra szurkoló jövétet jelenti.
Még lehetne. Hát, na jó, még egy kérdés, mert ez is azért központi eleme a könyvnek és szervező ereje. Mi az a címe, hogy
az olasz futball sötét oldala.
Az olasz futball sötét oldala, és ahogy mondtátok, én nem olvastam, ti olvastátok, de ahogy elmondtátok, azért itt a haláleseteknek meg fog történni. A haláleseteknek azoknak szintén nagyon fontos szerepe van a könyvben. Mennyire rettentsük el az esetleges érdeklődőket emiatt?
Szerintem ne rettentsük el, hanem aki végigolvassa ezt a könyvet, vagy aki szerintem életében egyszer találkozott egy olasszal, az pontosan tudja, hogy mennyire érzelemvezérelt emberek az olaszok. Mennyire az érzelmeik határozzák meg minden pillanatukat, és ennek van egy negatív oldala is bizony, mert nem tudom, dühítette már föl valaki olaszt. Nekem volt szerencsém, az nem egyszerű. Tehát ők nagyon tudnak szeretni.
Nem egyszerű a helyzet, de nem nehéz.
Feldühíteni nagyon egyszerű egyébként. De igen, tehát hogy nyilván vannak ennek pozitív oldala, hogy nagyon tudnak szeretni, az olaszok nagyon tudnak rajongani, de nagyon tudnak gyűlölni, és nagyon fel tudják húzni magukat. És bizony nyilván Olaszországban, illetve az ultrák között sem mindenki végzett agysebész. Ott is vannak olyan szellemileg behatárolt figurák, akik bizony így tudják kifejezni a gyűlöletüket, hogy ütnek, rúgnak, nehogy Isten mondjuk késelnek, lőnek. Ez szerintem teljesen egyértelmű, de ez valószínűleg minden társadalom, minden rétegében így van. Igen, az ultrák között is, és nyilván van egy ilyen olvasata ennek, hogy sokan azért mennek meccsre, hogy ott kiadják magukból mindazt a feszültséget, ami mondjuk a hétközben a munkahelyükön, a családjukban, az életükben felgyülemlett, és hát van akinek ez így sikerül persze.
Van, aki foci meccsen vagy, és ott vezeti le, mármint játék közben, és van, aki ott. Na jó, lépjünk tovább, mert történtek nagyon érdekes dolgok a héten, úgyhogy most el is szakadva a könyvtől, és átevezve, hajózva Angliába, kezdjük ott, mert...
Fotelszurkolókhoz?
A fotelszurkolókhoz.
Hát most ugye pont itt a meccsen kapcsán ez felmerült, hogy ki hogyan és milyen formában láthatja a kedvenc csapatát.
Hát ez az. Voltak Nemzetek Ligája meccsek is, de a fontossági sorrend alapján kezdjük az angol
eseményekkel. Egy dolgot azért közbeszúrnék, és majd úgyis beszélünk itt a Nemzetek Ligája meccsekről, hogy ti hogy vagytok ezekkel a válogatott meccsekkel? Gondoltam, hogy esetleg ezt megkérdezhetjük a hallgatóktól is, hogy mondjuk lehet ugyanúgy, mint ahogy a Twitteren szoktunk kérdéseket föltenni, hogy még mindig a legfontosabbak számomra, mert hát ugye korábban azért arról beszélhettünk, hogy sok ember számára, aki focit nézett, annak ez volt mindig a csúcs. Még mindig a csúcs mondjuk a válogatott, ez a szódával elmegy, meg megnézem, hogyha nagyon nincsen más dolgom, vagy az abszolút nem érdekel kategória, mert én átléptem ebbe a szódával nézegetős kategóriába, bármennyire is restellem.
És azért szerintem sokat tett a Nemzetek Ligája, hogy sokan átlépjenek, tehát azért vannak olyan meccsek, amiket bármilyen jól is hangzik egy párosítás, vagy mondjuk az, hogy milyen játékosok lépnek pályára, azért nem biztos, hogy annyira kimozgatja az embert a komfortzónájából, tehát azért nagyon sok meccsen látszik, hogy ez igazából nagyon senkinek se fontos. Le kell játszani, meg lehet csapatot építeni egy EB-re, ami hát remélhetőleg lesz jövő nyáron, de azért nem szakadnak meg egyrészt a csapatok meg.
Ez nagyon messze mondjuk attól a taktikai szinttől, amit egy Inter, egy Arsenal, egy
Liverpool Ez mondjuk mindig, tehát ez a VB selejtezőkön, meg az EB selejtezőkön is tetten érhető, de valóban itt sokkal jobban kijön az, hogy ilyen egyéni villanások vannak, ha éppen vannak, de nagyon sokszor előfordul, hogy igazából azért kell lejátszani ezeket a meccseket, mert le kell őket játszani, de tényleg senki nem szakad meg, és akkor vagy kijön ebből egy 0-0, mint mondjuk a lengyel-olasz, vagy kijön egy 3-3, mint mondjuk a német-svájci meccs, ahol hát én életemben nem láttam a német válogatottat így játszani, tehát azon a meccsen nyugodtan 8-at rúghattak volna, mondom, a svájciak a németeknek. Tehát vannak ilyen szürreális és irreális mérkőzések. Hát, hogy ennek mennyi haszna van, tehát hogy most mennyivel kerül közelebb egy szövetségi kapitány egy ilyen meccsen ahhoz, hogy a következő nyáron az EB-n, ahol fogalma sincs, hogy milyen formában lesznek a játékosok.
Kik lesznek ott,
kik sérülnek meg, most remélhetőleg akkor a Covid már talán nem fog ilyen komoly szerepet játszani mondjuk a keret kialakításban. De szerintem
majd ez semmi hasznos. Az egésznek a megfoghatatlanság az, ami... De még azért futballromantikus, hogy nem te szereted.
Én szeretem, de hogyha belegondolunk, imádom egyébként, főleg a magyar válogatott meccseit, azt mindig megnézi az ember, de ez bele van kódolva a versenyrendszerben, a naptárban, és úgyis fogunk erről beszélni majd az angolok kapcsán. Szerintem gondoljunk bele abba a szituba, hogyha fordítva lenne minden, és egész évben válogatottak játszanának, és a klubok lennének a háttérben, és ők kapnának ilyen egy-egy kis hétvégét, meg másfél hetet az egészre. A válogatottban... A válogatottban még van egy plusz érzelmi töltet, ezért még mindig nem engedjük el, de azért az, hogy nyáron vannak EB-k, VB-k, egy VB-döntőt szerintem sokkal többen néznek, mint egy BL-döntőt. Szóval, hogy az még mindig olyan fontos, igen, ezek a meccsek itt közbeszúrva, főleg egy ilyen naptár mellett, ami ebben a szezonban van, nem érdekelnek annyi embert, így jártunk.
De... most nem akartalak megakasztani, csak kíváncsi voltam.
Ha már itt tartunk, és nem tudom, nagyjából fél óránál a játék kérdésemet fölteszem nektek, mert ez pont ehhez kapcsolódik, hogy mennyire volt komoly az összes válogatott meccs. Wales ellen játszott Anglia egy barátságos találkozót, és az első kérdésem, az első fele a játék kérdésnek az az, hogy a kezdő csapatban tippeljetek, hogy összesen hány válogatottsága volt a játékosoknak, a kezdő 11-nek.
Az angolnak?
Az angolnak.
Hát láttam azt a meccset, és nagyjából most ne kértük felsoroljam a 11-et, de nagyjából tudom, hogy kik játszottak, de hát szerintem olyan 150.
150 az azt jelenti, hogy...
11-en összesen, szóval olyan 14-es átlag.
Igen, igen.
200.
Összesen 54 válogatottsága volt a 11 embernek. És akkor a második fel a kérdésnek, hogy mikor volt utoljára az angol kezdőben ilyen kevés válogatottság összesen?
1901.
Nem, 1897 októberében.
1980 májusában a belgák
ellen. Te voltál közel, nagyon szép győzelem. Szentike.
De ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 5 válogatottsága volt a játékosoknak átlagban. Egyébként is rengeteg bemutatkozó volt, rengeteg első gólszerző játékos.
Mind a három gólszerző először talált be, de mondjuk hát Calvert-Lewin először volt válogatott, Cody másodszor.
Életében először szerzett gólt, nem a válogatottban Cody, hanem...
Ever. Igen. És az Ings sem mondjuk, tehát ahhoz képest, hogy hány éves, tehát ő sem alapember a válogatottban, és valószínűleg most már nem is nagyon lesz.
Na jó, de tényleg...
Megérzés.
Egy picit tényleg kezdjünk a Premier League-el, mert szerintem az fontosabb. És akkor menjünk sorban. A pay-per-view jött ki először, azaz, hogy meccsenként kell majd fizetni most októbertől. Rögtön a Chelsea meccsével kezdődik ez a dolog. Csak az angoloknál, csak Nagy-Britanniában van ez. Ugye mi szoktunk délután 4 órás meccset közvetíteni, ami náluk 3 órás.
Egy magyar szurkoló, vagy egy román, vagy egy cseh, az sokkal több Premier League meccshez jut hozzá ingyen, mint amennyi brit. Fontos leszögezendő.
Ez volt eddig az alapállás, és most októbertől a BT-n és a Sky Sportsnak a valamelyik felületén 15 fontért meccsenként szurkolók bevásárolhatnak és megnézhetnek egy találkozót. Nem a bérlet, hanem ennyi az alapár. Most hogyha ide veszük, hogy a Netflix mennyibe kerül havonta, vagy mennyiért mehetsz el gokártozni, mondok valami hülyeséget, mert ezt már úgy tekintik, mint egy terméket, ami szórakoztat. Akkor én is mondok mellé egy terméket. Mennyiért mehetsz el úszni, mennyiért mehetsz el gokártozni, mennyiért mehetsz ki a Margit-szigetre egy délután. Mit fogsz választani? Az, hogy 15 fontért te megnézed egy Premier League meccset?
Ez azért csúsztat egy kicsit, amit most nagyot mondasz.
Provokálok,
Tibi. Nem, de hát Angliában azért a 15 font, most mennyi, 6000 pár száz forint körülbelül, az nem olyan, mint itt Magyarországon a 6000 pár száz forint. Tehát, hogy azért nyilván az ottani átlagkeresetekhez viszonyítva ez azért nem akkora összeg. Ezzel együtt szerintem nagyon vaskos, nagyon sok, még nekik is, nem véletlen a felháborodás, de ők is provokálni akartak ezzel, szerintem. Nekem meggyőződésem, hogy ez arról szól, hogy miután gyakorlatilag most itt lefújták márciusig első körben azokat a meccseket, ahova egyáltalán néző mehet ki, valami nagyon-nagyon erős eszközzel kellett élnie, ha jól tudom, akkor a ligának és a televíziós csatornáknak a közös döntése alapján született. Tehát én inkább a provokatív jelleget látom és érzem ebben.
Mármint úgy provokatív, hogy a szurkolókat valahogy visszaengedje, minél igen, hamarabb a kormány. Igen. Még egy adalék ez, hogy a csapatok természetesen szavaztak róla, és 19-1 volt az arány, hogy legyen ez, vagy nem. A Leicester City volt az egyetlen, amelyik azt mondta, hogy ő nem támogatja ezt.
Érdekes, hogy nem tudom, a Leicester nem gondolta, hogy majd az emberek fizetni fognak azért, hogy őket lássák, vagy...
Az az emberek klubja, a Leicester.
Ja, értem, igen, a tájföldi emberek. Szóval érdekes ez, de nyilván azt ne felejtsük el, tehát biztos van ebben provokáció, de ne felejtsük el, hogy irgalmatlan mennyiségű pénz esett ki a rendszerből. Azzal, hogy nincsenek nézők, azzal, hogy nincsenek meccsnapi bevételek, nincsenek vagy sokkal kisebbek a merchandising bevételek, és nyilván ez is szolgálja. Most annyi pénzt nem lehet kérni, mint hogyha kimenne a stadionba az embernek, mondjuk egy Arsenal, egy Chelsea, egy United meccsen mondjuk 50-60 belépők, és nyilván ezt a pénzt nem tudják behozni, de valahogy mégiscsak a nullánál több. Az, hogy most ez a 15 font sok vagy kevés, nyilván egy angolnak, egy jó módú középosztálybeli angolnak, aki járna a meccsre, aki megengedhetné magának, hogy meccsre járjon, nem tétel, nem mondjuk egy...
Fele a jegyárnak.
Igen, hát és mondjuk két sör egy belvárosi pápa Londonban.
Bocsánat, lehet, hogy annál keveset. Tehát, hogyha a középosztálybeli és mondjuk az oldalelátóra megy, akkor inkább az egy harmada, egy negyed.
Igen. Igen, de mondjuk annak, aki eleve már azért nem tud elmenni egy meccsre, mert mondjuk 50-60 fontba kerül egy jegy, amit ő nem engedhet meg magának. Ugye a munkás osztály, és most kicsit visszautalva az ultrára, azok, akik az igazán a hangulatot csinálják egy stadionban, annak ez a 15 font sem fog beleférni, és persze, hogy dühös lesz emiatt, hogy nem hiszi el, hogy már azért is fizetnie kell, hogy a tévében megnézhesse a csapatát. Az ő részüket is megértem, meg azt is megértem, hogy ezt a néhány milliárd fontot, ami most kiesett az angol fociból, ezt legalább részben meg kell próbálni behozni, de hogy ez mennyire lesz működőképes megoldás, ez egy jó kérdés.
Hát nem, bocsánat, még egy dolgot azért szögezzünk le, hogy itt a BT meg a Sky esetében is fizetős sportcsatornákról van szó, tehát brutális összeget fizetnek azért, most pontosan nem tudom az előfizetéseket, hogy ezeket nézhessék, és azon felül kell az még ezt a 15-öt kicsengetni.
Hát meg ez a semmiből lett valami, tehát amúgy nem nézhették volna ezt az angolok alapesetben továbbra sem.
Igen, ezzel itt az a probléma, hogy emlékszem arra a mondatra, amikor azt mondták, hogy addig, ameddig nem engedünk be nézőket, addig elérhetővé tesszük mindenki számára a futballt. Aztán
elérhetővé tették.
Elérhető.
Itt van. Azt is azért tegyük hozzá, hogy az viszont nagyon nem szép dolog, és ezért vagyok igazán mérges, hogy vannak olyanok, akik tényleg lojálisak a klubjukhoz, és nem csak Angliában, máshol is volt ilyen, hogy attól függetlenül megvették a bérletet mondjuk, hogy ugye tudják, hogy nem mehetnek be majd a meccsekre, így támogatták már csomóan a klubjukat. Most ezeknek a nézőknek, vagy szurkolóknak például miért nem lehet egy külön csomagot biztosítani, azt nem egészen értem.
Mert nem érdekel a tévétársaságnak, tehát egy tévétársaságnak pont tök mindegy, hogy most az a kilelődés kifizeti a 15 fontot, az most egyébként bérletes vagy nem bérletes darab.
Lehetne például pont ezt a politikát folytatni, mint amit egyre többen, hogy inkább a kevés pénzből csináljunk sok embert.
Persze, én nem azt mondom, hogy ez jó, sőt, baromi rossz, és szerintem nagyon rossz irányba megy, de valahol megértem a motivációjukat, persze nem értek vele egyet, de mondjuk nem kérdezték a véleményemet.
Na jó, és aztán jött a másik történés, bombahír, mondhatjuk így, kihasználták a nagy csapatok, a Liverpool és a Manchester United tulajdonosainak egyeztetését követően jött az ötlet, hogy szervezzék át a ligát, legyen 18 csapatos majd valamikor, és hát összefoglalom, legyen több pénze a nagy csapatoknak. Kb. Ez volt a lényeg, vagy nektek mi jött le belőle?
Nekem az volt az első gondolatom, hogy a Liverpool így próbál megszabadulni az Aston Villától. Tehát ha így kiesik, és akkor jövőre nem köthetett.
Big Picture. Project Big Picture, ugye ez a neve. Szerintem egy végletekig kidolgozott elképzelésről van szó. Tehát az, hogy ez most jött pont ki, ezen nagyon-nagyon sokat mehoztak, ameddig ez így összeállt. Minden utolsó részletig szabályozott. Ugye a játékosok fizetésével kapcsolatban, a tévés pénzek elosztásával kapcsolatban, a kevesebb mérkőzés, ugye 18 csapat esetén minden csapat kettővel kevesebbet, vagy négyel kevesebbet játszik egy bajnokságban. Köszönöm szépen, igen. Szóval eltörölnék a Liga kupát és eltörölnék a Community Shield-et. Ezek ugye arról szólnak leginkább, hogy egy nyáron az angol csapatok is még augusztusban is turnézhatnának az Egyesült Államokban vagy a Távol-Keleten, és ezzel nagyon komoly pénzekhez jutnának. Ráadásul ugye az indoklás szerint a szellősebb menetrend miatt jobban föl tudnának készülni az európai kupa mérkőzésekre, még inkább esetleg növelve az angol foci dominanciáját a nemzetközi téren. Egyébként szerintem ezek nem rossz meg ördögtől való gondolatok, mint ahogy a 18 csapatos Premier League sem, aki most azon kezd el siránkozni, hogy ez mennyire mű, meg mennyire ilyen mázzal leöntött valami, hát a Premier League az, tehát hogy akkor ne nézzen angol foci. Tehát, hogy ez egy mesterséges képződmény, amit ugye a 90-es évek elejétől elindítottak, elkezdtek, ott kinyitották Pandora szelencéjét, tehát azt nem fogják tudni visszazárni. Szerintem ez lesz az irány egyébként, tehát még ez nagyon sok minden, meg mindenki elkaszálhatja. Jelen pillanatban olyan 7, illetve 8 csapat ellenkezik, vagy fejeztek ki az ellenkezését, most már egyébként 7 az a 8, mára. Lehet, hogy őket is majd meg lehet újítani valamivel, 10 csapat nem nyilatkozott, a Big Six azt természetesen támogatja. Leginkább két sarkalatos pontnak én azt látom, hogy át kell állni minden csapatnak erre a részvénytársasági cégformára lényegében. Az Aston Villa ugye ezért ebben nem esik bele, a West Ham-mel, meg még jó néhány olyan csapattal együtt, amely komoly patinával rendelkeznek. Szerintem ez technikai kérdés. Tehát, hogy ezt meg fogják tudni ugrani, meg fogják tudni oldani. A másik, ami egy sokkal érdekesebb kérdés, a Premier League-nek ugye az egyik legfőbb védjegye az volt az elmúlt 25-30 évben, 30 még nem, de majdnem 30 évben, hogy nagyjából egyenlő volt a tévés pénzek elosztása. Ez változott egyébként, ugye körülbelül 1,6-szoros pénzt kapott az első helyezett az utolsóhoz képest még mondjuk 5 évvel ezelőtt, amióta a nagy tévés pénzek még inkább nagyobb lettek, azóta ez 1,8-szorosra változott. Ez az új modell szerint 4-szeres lenne. Tehát 4-szer annyi pénzt kapna az első helyezett, mint az utolsó, ezzel a Premier League egyik alapköve borulna, vagy rúgná föl, de ezzel kapcsolatban ez is tárgyalási alap. Tehát, hogy már ahogy ez elhangzott, már azonnal jött egy ilyen, hogy nem lehetne akkor inkább csak 2,5. Tehát, hogy én azért gondolom azt, hogy kompromisszum irányába halad ez a dolog, és összességében azokat a terveket, amiket kidolgoztak, azokat nem gondolom rossznak feltétlenül. Tehát ugye itt például annak árára, ugye eddig a tévés bevételeknek a 92%-a ment a Premier League-be. Most csak a 75%-a menne innentől kezdve, és a Championship csapatok azok valami, nem, most olvastam a tanulmányt, hogy 15 millió fonttal kapnának többet évente. Oh! Megszüntetnék ezt az ejtő, vagy ezt a...
Parachute payment, igen.
Hogy fordítjuk ezt majd elő?
Ejtőernyős kifizetések. Ejtőernyős
csomagot, vagy mi a... Na mindegy. Szóval,
hogy a, de hát most, akkor mindenki ugye kiesők kapnak.
Igen. És ugye ez megszűnne idővel, ezt is azt hiszem 2 vagy 3 év alatt vezetnék ki a rendszerből, de hát ez is szerintem igazságot szülne. Tehát nehogy már ugye azért kapják ezt az ejtőernyőt a csapatok, mert hogyha kiesnek, akkor meg tudják tartani a játékosokat nagyjából azzal a fizetése. Miért? Tehát, hogy miért adod meg ezt az előnyt azokkal a csapatokkal szemben, amik ott csínylődnek 5 éve a Championship-ben, és mondjuk mindig a playoffon vagy az előtt buknak el.
De Tibi, ez a cukormáz része, ez olyan dolog, hogy dobtak egy csontot a kutyának. Szerintem a tervezet az már régóta ott van a Poolnak, a Unitednak a fejében.
Hát ez most nagyon kidolgozott, ezért mondom, hogy ez egy borzasztó.
Nagyon kidolgozott, azt viszont roppant súnyinak tartom, hogy pont ezt a helyzetet találták ki arra, hogy ezt keresztül vigyék. Itt szó nincs arról szerintem, hogy ők támogatni akarnák a Championship-et, támogatni akarnák az alsó csapatokat, akik most óriási gondban vannak harmad-negyed osztályban, ugye őket még jobban érintette ez a válság, de itt nem jótékonykodni akarnak, hanem a jövőben még inkább kisajátítani saját maguknak az egészet. És ugye szerintem azért nem fog keresztül menni, mert jelenleg úgy van a szavazati rendszer, hogy a 20 csapatból 14-nek a támogatása, a kétharmada kell ahhoz, hogy átvigyenek bármilyen döntést. Ezt nem hiszem, hogy bármikor megkapnák. Hallottuk még egyébként az IFL-nek az egész ligának az elnökét, hogy nagyon támogatta az egészet azért, mert ők a 8% helyett ugye 25-öt kapnának majd az egészből, úgyhogy ő nyilván támogatta, de én azt látom, hogy ezzel egyrészt a nagy klubok ki akarják sajátítani maguknak a ligának gyakorlatilag az egészét, mert hosszú távon mondom, az, hogy ők nem csak nagyobb százalékát kapják a tévés pénzeknek, hanem a döntést is 9 csapatra bíznek, mert mindegy, megpróbálom elmagyarázni érthetően, aztán javítsatok ki, hogyha nem így van, a döntési jog pedig úgy kerülne át, és szerintem ez a fontos, hogy a döntési jogot változtatják meg a 20-ból 14, a kétharmados többség szerinti döntés helyett, 9 csapatnak lenne döntési joga, és a 9-ből, hogyha 6 kezdeményez valamit, vagy támogat valamilyen döntés, bármilyen változtatást, akkor már meg lehetne változtatni ebben a ligában bármit. És ezt tartom döbbenetesnek, hogy itt hatalomátvételt akarnak ezek a nagy klubok. És ezzel sodródunk egy európai szuperliga felé.
25 éve ezt akarják, és ezért tesz engedményeket az UEFA is, ezért engedi azt meg, hogy 4 csapat automatikusan kvalifikáljon a nagybajnokságokból a Bajnokok Ligája főtáblájára. Ezt meg kell tenni a Premier League-nek is ahhoz, hogy ez életben maradjon. Azt én is roppant álságosnak tartom, hogy most ezt azzal magyarázzák, hogy azért nyújtották be most ezt a tervezetet, mert hogy vírushelyzet van, és akkor különben egyébként meghalunk, és a liga tönkre megy, hogyha ezt nem lépjük meg. Tehát ez hülyeség. Pont ahogy te mondtad ezelőtt, ez évek munkája. Itt eljött a szerintük megfelelő pillanat, ez tényleg az, amikor a, mit tudom, ilyen valamit akarsz közölni egy emberre. Na most jó kedve van, úgyhogy akkor most mondom el a rossz hírt neki.
Igen, vagy most egy kicsit beteg, most le van gyengülve az immunrendszer, és most nem tud ellenkezni. Persze, ez nem egy új keletű dolog, és szerintem mindenhol a világon e felé megy a foci, hogy a nagy csapatok döntenek mindenről, hiszen ők hozzák be a pénzt. Mert a, nem tudom, mondjuk a magyarországi tévétársaságok sem azért fizetnek a Premier League-ért jogdíjat, hogy a Bournemouth-t és a Norwich-ot és a Stoke City-t lássák, hanem azért, hogy a Manchester United-et, a Liverpool-t, az Arsenal-t, a Chelsea-t és a Manchester City-t, meg a Tottenham-et. Persze ott vannak a többiek is, mert valakivel néha játszani kell, de abszolút a nagy csapatokról szól itt minden, és ezt ezzel is kifejezik, hogy a, ne csak a nézettség koncentrálódjon jobban, hanem a pénz is.
És a csont része az is egyébként, hogy a további, tehát az a része is kidolgozásra került ennek a tervnek, hogy továbbra is önmérsékletet gyakorolnak ezek a nagy klubok, mert azt mondják, hogy szezononként 27-nél többször nem kerülnének képernyőre. Tehát, hogy ami ugye a jelenlegi rendszernek is nagyjából megfelel, hogy ne legyen mondjuk minden fordulóban látható a Manchester United. De hát Doma, te aki a spanyol foci közegéből jössz, miért lepődsz meg? Ott sokkal nagyobb igazságtalanságok vannak.
Sokkal nagyobb igazságtalanságok vannak, de itt nem szabad elfeledkezni arról, hogy van egy történelmi beágyazottsága az egész focinak.
Hát és ott is és a legnagyobb pont leszarták az egyébként, egyik... tehát hogy akkor, amikor az új tévés szett, amikor ugye megszűntek a klub tévék lényegében, és abból egy ilyen egységes spanyol közvetítési rendszer állt össze, akkor senkit nem érdekelt, hogy a Barcelona meg a Real Madrid 8-szor annyi pénzt kap, mint a Mallorca.
De ettől függetlenül én inkább a döntési jogkörben látom a kérdést. A 9 csapat ugye össze-vissza akarják kinevezni őket, úgyhogy a, mit tudom én, Southampton azt hiszem benne van, a Newcastle nincsen, olyan csapatokat hagynak ki, akik sokkal több évet voltak az első osztályban, mint mások, és itt tényleg az a baj, én is, igen, a City például, én is sokkal jobbnak tartom, sokkal jobbnak látom, meg támogatom az amerikai sportoknak a lebonyolítási rendszerét.
Hát pedig ez de azt, afelé egy lépés.
Afelé egy lépés, ez egyértelmű, de az, hogy ki mondja meg, hogy te ebben a 9 csapatban benne lehetsz-e vagy nem, na itt látom az egésznek az ellentmondását, a feloldhatatlan ellentmondását, mert mit tudom én, most a másodosztályban van ez vagy az a csapat, akkor nem érzem azt etikusnak, hogy valaki azt mondja fölülről, hogy hát figyelj, neked innentől esélyed nem lesz ennek a közelébe kerülni, és ezt tényleg nem csak gazdasági szempontból értem, mert jó, nyilván az a tulajdonos az őrül, vagy teljesen ki lesz, hogy hát akkor őt most bukta a nagy pénzt, de tényleg itt olyan történelmi háttere van az egész futballnak Angliában, hogy nem látom, hogy ez bárhogy keresztül mehetne.
De egyébként minden e felé mutat, hogy nagyon szép dolog a történelem, és csodálatos, hogy vannak régi házak Angliában, de mondjuk nagyjából a felismerhetetlenségi nem érdekel senkit, hogy mi volt 100 éve. Az a lényeg, hogy most mennyi pénz van, és azt hogy lehet a lehető leghatékonyabban bezsebelni mindenhonnan, és e felé megy minden, mert egyébként, ha belegondolunk, tök jól hangzik, hogy Manchester United 1878-ban alapították, de a Manchester United egy amerikai tulajdonú gazdasági vállalkozás jelen pillanatban. Ugyanaz a címere, mint volt, de alapvetően nem a hagyományokról van szó. A hagyományok a szurkolókat érdeklik. Szerintem a tévétársaságokat, meg pláne a klubtulajdonosokat baromira nem érdeklik. Az érdekli őket, hogy mennyi pénz jön be.
Akkor egy picit még erről a Community Shield Liga kupadologról beszéljünk. Csak röviden, én nagyon támogatom, hogy a Liga kupát eltörlik. Viszont a Community Shield-et is úgy érzem, hogy történelmileg azért az egy nagyobb horderejű dolog, és az tényleg egyetlen meccsről van szó. Hogy ezt miért nem maradhatna, azt nem látom.
Hát ezért, mert hamarabb kéne kezdeni a bajnokságot. Tehát ugye ezzel az a kapu nyílna meg a Manchester United a nagy nemzetközi brendek előtt, ami már megnyitott régen magának az olasz, a spanyol, és hozzáteszem, hogy még a francia liga is a Paris Saint-Germain előtt, hogy mi az augusztus végéig lehetne az új meccseket játszani Tájföldön meg.
De ott is le lehet szórakozni egy Community Shield-et, a spanyolok Szaúd-Arábiában játszák,
az olaszok viszik
ide-oda.
Nyilván ennek ki lehet találni esetleg a rendszerét, ez is képezheti egy kompromisszumnak részét, de én nem gondolom, hogy ez sarkalatos pont lenne ebben az egész történetben. Még egyetlen gondolat ahhoz, amit mondtál, hogy igen, tehát hogy ez megerősíteni azt a vezető réteget, amelyik bekerül ebbe a bizonyos döntéshozó csapatba, vagy csoportba. Viszont pont azáltal, hogy sokkal több pénzt juttat lefelé a rendszerben a csontról, hogyha már beszéltünk, ez megadja a lehetőséget arra, hogy a nagyok mögött, és mindenki nagyobb versenyére kíváncsi. Tehát, hogy azt lehet, hogy elfelejtetjük egy életre, hogy Leicesterek odaférjenek mondjuk bajnoki cím közelébe, vagy akár bajnokok ligája indulás közelébe.
Ja, a Leicester sincsen a 9 csapat között.
Na, pont ezért. De az elképzelhető, hogy a hatok mögött sokkal kiegyenlítettebb, kielezettebb versenyt láthatunk, éppen annak köszönhetően, hogy alulról indul, vagy gyakorlatilag ezek a klubok föl tudják úgy építeni magukat, hogy ezek
hát
ezt
mondtam, mondtad, hogy más lesz a pénzek elosztása, még többet kapnak majd a nagy klubok, hát akkor hogy kerüljenek közelebb hozzá?
Úgyhogy már a Championship-től kezdve, gyakorlatilag a Champo klubok, azok ezt a pénzügyi modellt nézve jobban fognak keresni, mint a legtöbb európai topligában a klubok bármilyen más bevétel. Tehát a Championship-et az föl tudja emelni a világ második legerősebb bajnokságává, szerintem.
Na hát akkor a Fulham majd átigazol a spanyol bajnokságban, ettől ő a saját bajnokságában nem?
A Fulham az a spanyol első osztálynak az első 10 csapata közül fog igazolni.
Jó, de hát ez kiteheti a polcra. Ő a saját bajnokságában szeretne minél előrébb végezni, ahol lehet, hogy ő kap X-et, és az X az nagyobb összeg lesz, mint most. De hogyha ő X-et kap, akkor a Liverpool meg onnantól kezdve, hogy bevezetik ezt a rendszert, 2 X-et kap. Arról nem is beszélve, hogy én gyanítom, hogy 5 évig ez lenne, és utána a 9-6 klub azt mondaná, akik a vagy a döntéseket meghozzák, hogy na jó, egy picit módosítsunk ezen, most kapjunk még picit több pénzt.
Lehet, megvan ez a veszély nyilván. De mondom, én azt, akkor is ezt az irányt, ezt elkerülhetetlennek látom, hogy ebbe az irányba haladjon az egész.
És akkor ennek az lesz a következménye, hogy a többi bajnokságban is elindulnak errefelé, és a végén egy nagy európai szuperliga?
Nem biztos, attól függ, hogy mennyire nő meg az összpénzmennyiség, ami az európai fociba, az európai top fociba áramlik. Mert ugye az angolok ezt a pénzt mondjuk a spanyoloktól vagy az olaszok elől viszik el, elég mondjuk az ázsiai közvetítési jogokra gondolni, vagy az észak-amerikaiakra, vagy bármilyenre. Akkor nem, akkor afelé fog elindulni, hogy a Premier League sokkal erősebb lesz, mint az összes többi bajnokság. Ha viszont mondjuk mindenhol nőnek a bevételek, akkor igazából afelé megy, hogy minden bajnokságban a nagy csapatok még nagyobbak lesznek, és a kicsik még kisebbek. És most is megfigyelhető ez, hogy mondjuk esélye nincsen senkinek mondjuk a Barca-Real duó megszorítására, mondjuk vegyük ide az Atletico-t, vagy esélye nincs mondjuk senkinek a Juve-Inter duó megszorítására. Vagy hát a Bayern Dortmund Lipcse Németországban szerintem ez még inkább fokozódni fog.
Nem, tehát nem tud más országban ez kialakulni, mert egész egyszerűen nincsen 6 ilyen tőkerős csapat sehol. Tehát, hogy az, hogy a, most csak egy apró példát mondjak, a Juventus 240 millió euró körül költ játékos fizetésre egy évben, és az Inter második 150-nel, az azért behatárolja elég erőteljesen a lehetőségeket. Tehát ott mondjuk a liga hatodik helyezettjének már 100 millió környékén, vagy az alatt van. Most csak a bérköltést mondom, és az azért szerintem eléggé meghatározó, mert minden klub költségvetésében az az egyik.
Hát, és erről beszéltünk egyébként pont, amikor kijött a hír rögtön, hogy ha valahol, akkor pont Angliában nem lenne indokolt ugye a létszámcsökkentés, és tényleg most csak annak viszonylatában nézzük, hogy mi történik Spanyolországban, Olaszországban, a Beneventókkal, a Leganesekkel és hasonló csapatokkal, ott sokkal indokoltabb lenne egy, mit tudom, 18 vagy 16 csapatos bajnokság.
Persze, de ennek sem kifejezetten szakmai okai vannak. Nyilván a külvilág felé ezt lehet úgy kommunikálni, hogy azért, hogy csökkentsük a játékosok terhelését, de a valódi ok az sokkal közelebb van ahhoz, amit Tibi mondott, hogy el lehessen menni Ázsiába vaknézni, meg Amerikába, és még több pénzt lehessen keresni, és ne kelljen mondjuk július közepén visszajönni ezekről a túrákról, úgyhogy mondjuk július elején még szabadságon vannak a játékosok, hogy esetleg mondjuk bírják a terhelést, hanem még 2 hetet rá lehessen húzni, és még 3 meccset le lehessen kötni Szingapúrban, meg Malajziában, meg itt ott jó pénzért.
A amerikai foci kapcsán jutott eszembe még, hogy 4 meccsel kevesebb, nem tudom, hogy oszt-e, szoroz-e, növeli az exkluzivitását az egésznek?
Valamilyen szinten nyilván növeli, de a Liga Kupa eltörlése is szerintem ebbe az irányba viszi a dolgokat, hogy tök jó a Brentfordnak, hogy játszhat a Manchester United-del, vagy a Chelsea-vel. Ezekből a meccsekből sokkal kevesebb lesz, de az a Brentfordnak jó igazából. A nézőnek, semlegesként leül, mondjuk de vegyük olyat, az olyan nézőket, akik mondjuk a Premier League-et szeretik, vagy az angol focit szeretik, vannak köztük olyan romantikusok, akik azt mondják, hogy de jó a Brentfordot a Chelsea ellen játszani, látni, viszont szerintem sokkal kevesebb az olyan, aki azt mondja, hogy ezt sokkal szívesebben nézem, mint a Chelsea Arsenalt.
Persze, hát ha mondjuk azt nézzük, hogy az angol fociban ugye van a top 6, akik ha jól számolom 30 meccset játszanak egy szezonban egymás ellen, meg mondjuk hozzáveszem a két Everton Liverpool, tehát az mondjuk 32 meccs, és ez nem 34, 38 fordulóra fog eloszlani, hanem 34-re, tehát gyakorlatilag minden fordulóban lesz egy ilyen meccs, amit nyilván szépen el lehet adni, föl lehet fűzni rá egy egész napot akár, ugye Super Sunday, Super Saturday, majd lesz Super Thursday is, ha úgy alakul. Biztos, hogy van egy ilyen koncentrációs szerepe is, meg az, hogy ezeknek a nagy csapatoknak bizony sokszor nyűjük egy ilyen szerencsétlen kis csapattal játszani, amelyik nyilván nem lesz majd annyira szerencsétlen, ha háromszor ennyi pénze lesz, és mondjuk nem sok rosszok fognak rohangálni a Premier League-ben, hanem a kieső jelöltek is minőségi futballistákat tudnak
igazolni. Ez már most is ebben az irányban.
Abszolút. Ez most föl fog gyorsulni egy kicsit, tehát most már nem csak a Southampton fog tudni 20 millió fontért igazolni, hanem az is, aki följön a csempóból mondjuk.
Na, tök, hogy erről beszélgettünk, mert szerintem tényleg nem fogják ezt átvinni, és nem fog ez így hirtelen még megtörténni. Menjünk el kicsit a magyar válogatott meccsei felé. Ezzel kellett volna kezdeni, ugye? Az természetes. Játszottunk egy pótselejtezőt Bulgária ellen, és játszottunk egy barátságos meccset Szerbia ellen. Két győzelem, nem túl szép játék, azt hiszem ezzel nem mondok újat. Mit láttatok az elsőn azon kívül, hogy egyértelműen marha nagy szerencsénk volt? Volt abban valami szándékosság, hogy azért többet kezdeményeztek a bolgárok?
Nekem fura volt, mert amikor néztem ezt a meccset, akkor már tudtam, hogy jövök ide, és az fogalmazódott meg bennem, hogy basszus, nekem most jót kell mondanom a magyar válogatottról, és nem azért, mert jót kell mondanom, hanem mert ezt érzem, hogy nem is feltétlenül volt jó nézni ezt a csapatot, mert nyilván olyan volt a játék, amilyen, de látok egy koncepciót, látok egy tervet, látom, hogy mit akar ez a csapat, és pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy igazából Gulácsi Péter valószínűleg Európa tényleg legszűkebb elitjében van, de ennek a csapatnak a legnagyobb klasszisát azt Marco Rossinak hívják. Úgyhogy annyira összerakta ezt a csapatot, és annyira tudatosan építette, és minden játékos pontosan tudja, hogy mi a feladata, és elképesztően harcolnak. Nyilván a címeres mezért is, meg a magyar válogatottért, de szerintem Rossiért is harcolnak. Mert volt szerencsém tavaly kétszer beszélgetni Marco Rossival, és eszméletlen kisugárzása van ennek az embernek. És tényleg imádja ezt a magyar válogatottat, és rengeteget dolgozik azon, hogy ez a csapat ilyen legyen. És szerintem senki mással nem tudtuk volna ezt a... Hát nem is a két meccset, mert most az, hogy Szerbiában nyertünk, az tényleg igazából valóban hát egy ilyen barátságos tét meccs volt, hogy a szerbeket annyira azért nem érdekelte. Mi megjöttünk egy bolgárok elleni győzelem okozta eufóriából, és szerintem ezt vitte tovább, de az ezt a bolgár meccset így lehoztuk. Ez egy ilyen meccset, egy ilyen tétre menő meccset idegenben szerintem majdnem bárki mással elvesztettünk volna.
Végig az volt az érzésem egyébként, a szerbek, ugye a szerbek is nyertek pótselejtezőt most, úgyhogy azért volt meglepő, hogy picit visszafogottabban játszottak ott a Nemzetek Ligájában, de az volt az érzésem mindkét meccsen, hogy az önbizalom szintje a magyar játékosoknak elképesztő magasan van, és az egyéni megoldásokon az látszott, hogy mintha ilyen szinten nem lettünk volna elég régóta. És attól függetlenül nem volt bennem olyan nagy izgalom a bolgárok ellen, hogy sorjáztak ugye a helyzeteik, volt borzasztó nagy lehetőség az első fél időben, de nem éreztem azt, hogy mit ki fogunk kapni, és végig ilyen nyugodt voltam.
Ez ugyanígy volt nálam is. Én is gondolkoztam rajta, mert én is tudtam, hogy jövök ide. De bevallom őszintén, lehet, hogy máskor sem fogalmazódik meg túl sok értelmes gondolat az agyamban, de most aztán meg végképp nem éreztem azt, hogy ehhez bármit hozzá tudok tenni, azon kívül, hogy ugyanezt gondoltam, meg éreztem én is a bolgárok elleni meccsen, hogy eljött viszonylag hamar az a pontja a meccsnek, amikor már nem feltétlenül éreztem, hogy izgulni kell. És azt, hogy egyébként ez egy jól működő csapat, meg még egy dolog, hogy nagyon régen voltak azért ilyen minőségű focistáink, mint amilyenek most vannak, még Szoboszlaival is kiegészítve azt a csapatot, amelyik pályára lépett, tehát hogy azért most Sallai Roland személyében, Gulácsi Péter személyében, Billy Orbán személyében vannak olyan játékosaink, akik mondjuk értelmezhető szinten vannak az európai futballban.
Hadd mondjak hozzá még egy nagy Ádi, nekem nagyon tetszett ezen a két meccsen. Elképesztő fontos a szerepe szerintem itt a válogatottban. És ugye mindig, vagy nem mindig, sokszor van olyan, hogy az a kép marad meg az ember, hogy rohan vissza, mint hogy az élete múlna rajta, és szerel egy óriási, de egyébként is annyira fontos szerintem jött a középpályán, hogy gyakorlatilag, mint hogy a Szoboszlainál is fontosabb lenne.
Meg azt éreztem, hogy ami szerintem egy válogatottnál baromi nehéz, hogy ez egy közösség. És ez szerintem megint Rossi szerepe, hogy ezek a játékosok együtt sokkal jobbak, mint külön-külön. Most nyilván a Gulácsi, Vili Orbán, Sallai, Szoboszlai szint, ők valóban, amit Tibi mondta, egy nemzetközi szinten értelmezhető labdarúgók, de valahogy ezeken a meccseken többiek is annak tűnnek. Ami nyilván szerintem megint elsősorban Rossi érdeme, de persze, ne hallgassuk el, és ez nekem nagyon tetszett, hogy a meccs után mindenki ezzel kezdte, hogy nem játszottunk jól. Tehát, hogy ne azt higgyük, hogy most 3-1-re nyertünk, és akkor most mindenki mi nagyon fogunk verni. Tehát abszolút józanul, reálisan látják a szerepüket, a helyiket.
Egy győzelmet nem kell megmagyarázni.
Nem, de... Igen, köszönjük, de jó. Igen, de jó.
Ez még jobb, ha megmagyarázod.
Igen, de ez tök jó, hogy nem szálltak el maguktól, és ezt láttuk a szerbek ellen is, hogy pont ezért tudtak a földön maradni, mert nem hitték el, hogy ők most hirtelen a világ legjobb játékosai lettek azért, mert a bolgárok ellen óriás mákkal nyertünk.
Most, hogy ezt elmondtuk, este az oroszok el, vajon mi lesz? Előre félek.
Nem tök mindegy.
Ez a baj, hogy én is ezt akartam mondani.
Nem azért, mert nem érdekel a magyar válogatott, hanem mert ennek a meccsnek az égvilágon semmi jelentősége van, sőt, ha semmi jelentősége nincs, sőt, hogyha azt nézzük mondjuk, persze ez megint ilyen kicsit ilyen olaszos taktika, hogy nem biztos, hogy nekünk nagyon jó lenne, ha nyernénk, mert még a végén fölkerülünk az első csoportba, és az nem biztos, hogy önbizalomépítő lenne, ha tegyük fel, hogy lesz ilyen kiírása még ennek a Nemzetek Ligája nevű, nem tudom minek, vajaskenyér sorozatnak. Tehát, hogyha most mi belemegyünk mondjuk a következő, mi az EB-selejtezők lesznek majd ezután, tehát a VB-selejtezők után, mindegy, ami ez a Nemzetek Ligája, aminek a környékére lesz odabonyolítva. Tehát ott most nem biztos, hogy jó nekünk, hogyha ilyen németekkel, spanyolokkal, hollandokkal, franciákkal játszunk, mert azért abból nem fogunk jól kijönni. Tehát szerintem azt is látni kell, hogy egyik kedvenc mondásom, hogy a sikertitka a gondos ellenfélválasztás. Tehát mi a bolgárokat tudtuk megverni így, meg a hát nem különösebben széles motivációs bázissal pályára lépő szerveket. A németek ellen ez azért kevés lenne, meg az él csapatok ellen. Tehát szerintem ezt is tök jól bepozícionálta a Rossi, hogy mi az a szint, amire el lehet jutni ezzel a csapattal. És oda szerintem eljutott, vagy eljuthat.
Még novemberben kiderül, hogy az igazi cél meg lesz-e. Talán már nézők is lehetnek. Na mindegy, majd meglátjuk. Valamelyik válogatottat ki akarjátok még emelni? Nem tudom, hogy milyen meccseket láttatok. Én hivatásból néztem a spanyolokat. Ott nem változott semmi.
Hát néztem az angolokat a belgák ellen vasárnap, az szerintem egy érdekes meccs volt, de igazából pont amit beszélgettünk itt a műsor közepén, azért nagyon messze menő következtetéseket semmiből nem vonnék le. Ami szerintem egy érdekes kérdés, meg egy érdekes dolog itt a válogatott szünettel kapcsolatban, az, hogy azzal, hogy most ugye Cristiano Ronaldo is pozitív koronavírus tesztet produkált, ugye végignéztünk úgy egy sorozatot, a leállás utáni másfél hónapban, 40 nap alatt játszották végig az angol bajnokságot, ami megmaradt belőle, de egy buborékban lényegében, tehát hogy ott nem voltak nemzetközi meccseik a kluboknak, meg a válogatottaknak sem. Ez azért egy merőben új helyzetet teremt szerintem, ugye ennek az egyik eredménye volt, hogy Szoboszlai sem tudott jelen lenni most a válogatottnál, de most azért szerintem ez egy nagyon erős teszt lesz, amikor elindul a bajnokok ligája úgy, hogy minden héten, három olyan hét következik, amikor hétvégén bajnoki, hétközben jó részt utazás és nemzetközi ellenfelek elleni játék. Hát szerintem Olaszországban már láttunk egy kis ízelítőt abból, hogy mi van, hogyha közbeszól a vírus. És
de szerencsére Genoa nem európai kupa részt
vele. Hát nem, de a Napoli az például az. Úgyhogy ott azért lesznek még nagyon érdekes helyzetek, tehát hogy az olasz rendszernek a sajátosságait most említsem, ott ugye az van, hogy ha egy héten belül minimum 10 esetet van, a Genoa teljesítette ezt a küldetést, akkor kérhetsz halasztást egy alkalommal a szezonban. Génolánál továbbra is hiszem 14 vagy 17, hiszem 14 most a legutóbbi felmérésen, de nem kérhetnek halasztást a következő fordulóra. Egész egyszerűen azért nem, mert már egyszer megtették. Úgyhogy ez így nagyon, nagyon rossz, szerintem nagyon rossz kilátás, de hát sónak folytatódnia kell, most ez mindenhol így működik. Sajnos hát azt kell, hogy meg kell fertőzni koronavírussal az összes kapusodat, mert akkor halaszthatsz, hogyha nincsen épp kapusod a 13 egyébként hadrafokat a játékos között. Ugye ez is nevetséges, hogy benevezzük ugye a B-keretben a Primavera csapatnak majdnem az összes tagját a ligába, és azt mondják, hogy igen, ott van 13 játékosod. Nem baj, hogy ők 17 évesek összeadva, de akkor is pályára kell lépni. Szóval ez szerintem nagyobb baj jelen pillanatban, mint a Big Picture.
Most jönnek majd az igazán irreális eredményeken is, azt gondolom. És ehhez még nyilván hozzájön az is, hogy a válogatottak nem csak Európában játszottak, hanem mondjuk Dél-Amerikában is elindultak a VB-selejtezők. És mondjuk a dél-amerikai Covid helyzetről szerintem Európában nagyon-nagyon keveset tudunk, és fogalmunk nincs arról, hogy mondjuk a brazil válogatott játékosai, Firmino, Fabinho, Neymar, mondjuk Peruban milyen körülmények között laktak, edzettek, utaztak, és aztán majd visszajönnek.
Akarjuk tudni?
Nem akarjuk tudni egyáltalán, csak ne lepődjön meg senki, hogyha majd hirtelen a következő hétvégi mondjuk angol bajnoki előtt Firmino majd nem lesz ott a keretben, és csak annyit fognak kommunikálni, hogy nem bevethető.
Meglepődni nem fogok szerintem.
Nem, csak ezért mondom, hogy most jönnek majd az igazán irreális eredmények, mert nem úgy fog fölállni egyik csapat sem, mint ahogy ideális esetben felállna egy fontos bajnokira mondjuk.
Láttok ennek valami, látjátok valami kifutását, hogy megszakítják, elhalasztják, vagy ilyesmi, vagy innentől?
Az semmiképpen, ahogy elhalasztják. Azt, hogy irreális eredmények és ezáltal irreális sorrendek is alakulhatnak ki a nemzeti bajnokságokban. Ez,
vagy a BL-ben.
Vagy a BL-ben is.
Fabi megnyeri a csoportját.
Hát ott ugye még inkább az egy nagyon érdekes helyzetet teremt, tehát hogyha ez a helyzet nagyon úgy tűnik, hogy kitart mondjuk az egyenes kieséses szakaszig, és ahol mondjuk egy meccsre, egy odavágóra vagy visszavágóra egy csapat nem tudja elutaztatni az öt kulcsjátékosok közül.
Most már csak BL-t nyer az Atalanta, nem?
Igen.
Tavaly is megígértük nekik, aztán nem jött össze.
Szegények átestek ezen.
Igen, hát mondjuk nem tudjuk, hogy immunisak-e, de az biztos, hogy ugye a tavalyi szezonnál mondták azt az újraindulás után, ez egy ilyen csillagos szezon lesz, hogy oda kell majd mellétenni. Hát ez akkor nem tudom, hány csillagos lesz, amennyi van. Tehát ez semmiféle realitást nem fog tükrözni a végeredmény. De mondjuk, ahogy nézzük, ettől szórakoztató, mert ki hitte volna, hogy egy Liverpool képes hét volt kapni egy Aston Villától, senki, meg valószínűleg nincs is ilyen a Földön, de majd most lesz.
Jók lesznek kvíz kérdéseknek majd, mikor volt utoljára olyan, hogy 16 volt lét valaki a Premier League-ben. Szerintem zárszónak is nagyjából jó volt ez. Túl vagyunk már az egy órán, úgyhogy Tibi, köszönjük szépen egyrészt a fordítást a könyvről. Megtaláljátok az összes könyvesboltban, interneten is rákereshettek nyugodtan, illetve az, hogy itt voltál és beszélgettél velünk.
Én köszönöm, mindig egy élmény.
Úgyhogy jövünk majd a jövő héten is.
Így van.
Remélem. És addig legyetek jók. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstar Tiborral és Bognár Domokossal.